nagyon-nagyon kevés információ van arról, hogy hol tart az ukrán ellentámadás. Arról viszont egyre több, hogy hétvégén mi történhetett. Legalábbis a szereplők elkezdték, hát fogalmazzunk úgy, hogy az információ morzsákat kicsit megosztani a közvéleménnyel. A CNN-nek nyilatkozott például Alekszandr Lukasenka fehér orosz elnök, aki állítása szerint fél órán keresztül, hát, ahogy ő fogalmazott, masszívan káromkodott Jevgenyi Prigozsinnal, a Wagner vezetével, és állítása szerint ő győzte meg arról, hogy visszakozzon, mert Vlagyimir Putyin elnök, hogyha nem visszakozik, akkor bizony az egész Wagnert megsemmisíti. Egyrészt mennyire ad hitelt ennek Anton Bendarzsevszky, az Economos Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója magyarán, hogy ilyen beszélgetés mehetett a két fél között, másrészt vajon tényleg Lukasenka érte azt el, amit elért, vagy pedig maga az ajánlat, amit Lukasenka mondott? Jó reggelt!
Jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat is. Hát én azt gondolom, hogy Lukasenka hajlamos felnagyítani a saját szerepét, hajlamos olyan dolgokat magához sorolni, ami nem biztos, hogy így van. Aztán persze senki sem fogja megtudni a valóságot, hiszen ezek a párbeszédek ő közte Prigozsin között is zajlottak le, és hát nyilván az orosz titkos szolgálatok tudtával. De én azt gondolom, hogy Lukasenka elsősorban egy mediátor, egy közvetítő volt, aki üzeneteket hordozott a Kreml és Prigozsin között. Lukasenka nem gondolom azt, hogy fel volt hatalmazva, hogy bármilyen konkrét saját maga által kitalált ajánlatot tegyen Prigozsinnak, amivel meggyőzte volna Prigozsint. Különböző források az elmúlt napokban az orosz elnöki adminisztráció környékéről származó források azt mondják, hogy szombat reggel óta inkább Prigozsin volt az, aki érdekelt volt a megegyezésben. Valószínűleg belátta, hogy a puccs kísérlet nem úgy sült el, ahogy ő tervezte, nem álltak mellé nagyobb tömegek, sem a lakosságban, sem a különböző orosz politikai körökben, és valószínűleg Prigozsin már próbálta kitalálni, hogy hogyan tudjon ebből az egész helyzetből kihátrálni. Tehát valójában az ösztönző erő Prigozsin oldalán volt, és már csak olyan garanciákat kellett neki biztosítani, amelyek ugye meggyőzték, hogy igen, valóban megmentheti az életét, és kihátrálhat ebből a konfliktusból. De amennyire tudjuk, Vlagyimir Putyin személyesen nem akart kommunikálni Jevgenyi Prigozsinnal, miután a szombat reggel árulónak minősítette a beszédében, ez a fajta csatorna az bezárult. Prigozsin pedig vélhetően hát nem tudott megbízni mások által adott garanciákban, ha csak azt nem a legfelsőbb szinten kapja meg. És ugye Lukasenka egy ilyen legfelső szintnek mutatkozott, tehát valószínűleg Prigozsin egyszerűen megbízott abban a közvetített üzenetben, amelyet Lukasenka közvetített feléje. De hát nem Lukasenkától, magától nem származhatott semmilyen ajánlat, ő csak elsősorban közvetítő szerepben volt.
Minek tulajdonítod azt, hogy miután tegnap megérkezett állítólag Prigozsin ténylegesen Fehér Oroszországba, nem feltétlenül emiatt, de gyakorlatilag teljes harckészültséget rendelt el a fehér orosz elnök Lukasenka. Tart egy saját belső lázadástól, vagy teljesen másra készül?
Nem, ezek Belarusban ezek gyakorlatilag hónapok, vagy több mint egy éve tartó folyamatok. Rendszeresen az orosz, a belarusz fegyveres erők harci készültséget rendelnek el. Ne felejtjük, hogy például tavaly mint egy fél éven keresztül folyamatos hadgyakorlatok voltak, amelyek eredetileg egy hónapig tartottak volna, de újra és újra meghosszabbították őket. Ez azt a célt szolgálja, hogy nyomást gyakoroljanak a környező államokra, Lengyelországra és elsősorban Ukrajnára, és azt gondolom, hogy Lukasenka ezen keresztül próbálja felmérni a saját fegyveres erőinek a harc értékét, a készültségét, hogy mennyire tudnának egy ütőképes erőt alkotni, de nem kötném össze azzal, hogy Prigozsin megérkezett, vagy azzal, hogy esetleg Belarus valamire készülne. Ez gyakorlatilag egy permanens folyamat Belarusban az elmúlt egy-másfél évben, hogy ezek a hadgyakorlatok, a harci készültségek folyamatosan követik egymást. Több hullámban volt már például úgynevezett adatfelmérés, amikor ugye Belarusban kötelező sorkatonai szolgálat van, és időről időre a korábban sorkatonai szolgálatot teljesített embereket megkeresik adategyeztetés céljából, hogy éppen hol laknak, megegyeznek az adatok, stb. De korábban az éveken keresztül nem történt, az elmúlt egy-másfél évben viszont többször is volt, több hullámban voltak ilyen adategyeztetések, amiből ugye a belarusz lakosság levonta azt a következtetést, hogy itt felmérik a mobilizációs potenciát, hogyha esetleg valamikor meghirdetnék a mobilizációt, akkor hány ember tudnának azonnal harcra készen fogni. Lehet, hogy van egy ilyen veszély is. Tehát az ilyen eszközök által a belarusz rendszer, Lukasenka rendszere fenntartja a nyomást a szomszédjai felé, és mutatja, hogy ők bizony komolyan veszik a katonai felkészülést.
A legérdekesebb az egészben az, hogy egyébként a fehér orosz elnök is attól tart, hogy megtámadják. A NATO tagállamok egy része is attól tart, hogy valami történik majd újra a fehér orosz határ környékén. Erre utal mondjuk Jens Stoltenberg tegnapi nyilatkozata, aki azt mondta, hogy készen áll a NATO fehér Oroszországgal és Oroszországgal szemben megvédeni a tagállamokat, hogyha kell. Előfordulhat azért, hogyha nem is teljes fogalmazzunk úgy, hogy erővel, de betörnek nem feltétlenül egyébként fehér orosz, hanem akár adott esetben Wagner alakulatok, hogy az ukránokat akár félrevezessék, akár mondjuk az erőiket lekössék?
Tehát egyrészt, amit említett ez a NATO retorika, ez elsősorban retorika. Tehát arra szolgál Lukasenka számára, hogy egy belső ellenség képet teremtsen, és így azt éreztesse a lakossága, hogy veszélyben vannak, hogy Oroszország is ezt csinálja. Az orosz retorika is arról szól, hogy ők nem, most már nem Ukrajnában vannak harcban, hanem az egész NATO-val, az egész nyugattal harcban állnak. Belarusban minimum 2020 óta jelen van az a retorika. A belarusz állami médiában rendre megjelenik, hogy itt a NATO, és a NATO belül is Lengyelország a fő, az ilyen fő ellenség, amely megjelenik a belarusz médiában, és rendre megjelenik, hogy be akarnak törni, Belarusba akciókat szerveznek, nem tudom, a lengyel hírszerzés valamilyen műveleteket végez. Ez a retorika, egyik fél sem készül arra, nyilván a NATO sem, de Belarus sem készül arra, hogy esetleg megtámadjon NATO-s területeket. Nyilván nincsenek meg a képességeik, hogy harcoljanak a NATO-val, ez nem erről szó, az retorikáról szó. Ami a Wagner-t illeti, hogy olvastam én is ezt a terjedő elméletet, hogy a Wagner-t átcsoportosítsák Belarusba, arra hivatkozva, hogy lényegben száműzték őket Oroszországba, és majd előkészítenek valamilyen csapást Kijev felé. Hát gondoljunk bele abban, hogy az orosz erők, amelyek betámadtak Ukrajnába 2022. februárjában, amely Kijev felé támadtak, vagy tehát Belarusz felől, több mint 70 ezeren voltak. Itt eltérnek a számítások, de ilyen 70-80-90 ezer főről beszélnek. Nagyobb erő volt az, amely betört, és majdnem eljutottak Kijevig, ugye külvárosokig jutottak, de végül is nem sikerült ez a... Tehát még el sem jutottak odáig, hogy esetleg, nem tudom, kijevi harcokra kerüljön sor. Most arról beszélünk, hogy egy 20-25 ezer főből álló Wagner alakulatok támadnának be esetleg, tehát nagyságrendben egy lényegesen kisebb erőkről van szó, miközben Ukrajna az elmúlt egy évben hát alaposan felkészült egy észak irányából történő konfliktusra. Eleve itt több kilométeres mélységben elaknásították a belarusszal határos területeket, és ott is ugye teljes készültségben vannak az ukrán erők. tehát sokkal jobban védett ez a rész, és a Wagner csoport sokkal kisebb erőt képviselné, mint amit az orosz fegyveres erők előállítottak tavaly februárban. Tehát ennek nem sok realitása van ennek az elméletnek.
Még nagyon röviden, van-e bármi információ arról, hogy hol tart az ukrán ellentámadás, vagy egyelőre mindenki sötétben tapogatózik ezzel kapcsolatban?
Komoly sikerek egyelőre nincsenek, továbbra sem. Lokális pozíciós harcok vannak, a frontvonal több szakaszában, 3-4 helyszínen is történik ukrán ellentámadás, de sem a pró-orosz csatornák nem számoltak be valamiféle áttörésről, sem Ukrajna felől nem volt ilyen. Tehát ugye Ukrajnában teljes sírzárlat van, de amikor sikerek vannak, akkor arról időnként beszámolnak, mint például arról, hogy másfél héttel ezelőtt, hogy 7 ukrán falun sikerült felszabadítani, ez mint egy 100 négyzetkilométeres területet jelent. Nem egy kicsi terület, de ezek a falvak inkább a senki földjén voltak, nem az oroszok által kontrollált területeken, és ezt a senki földjét sikerült egy picit kitolni az ukrán hadseregnek, de ezek nem stratégiailag nem számottevő eredmények, de azt is el kell mondani továbbra is, hogy az ukrán haderő nem vetette be az erőinek a nagy részét, tehát a harcok ukrán oldalon továbbra is 2-3 dandár által történnek, miközben Ukrajna 12 dandárt készített fel erre az ellentámadásra. Tehát a főerőket még valamire tartogatja Ukrajna, az ő bevetésükre még nem került sor.
Anton Bendarzsevszkit, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát, szia!
Köszönöm a beszélgetést, sziasztok!